kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, miután előző este is jó híreket közöltek az állapotáról. Közölte a Szentszéki Sajtóközpont március 11-én kedden 8 óra 27 perckor. Ferenc pápát a római Gemelli klinikán február 14-e óta kezelik. A pápa éjszakája nyugodtan telt, 8 óra körül ébredt fel, állam a reggel kiadott tájékoztatásban. A március 10-én hétfő reggel kiadott szentszéki sajtóközlemény bővebb információkkal szolgált Ferenc pápa állapotáról. Mint írják, a Szentatya egészségi állapota továbbra is stabil. Az előző napokban tapasztalt javulás tovább erősödött, amit mind a vérkép, mind a legfontosabb orvosi vizsgálatok eredményeinek összessége megerősít, valamint az is, hogy jól reagált a gyógyszeres kezelésre. Mindezek miatt az orvosok úgy döntöttek hétfőn, hogy feloldják a prognózist. Az olasz orvosi szaknyelvben ez azt jelenti, hogy az orvosok kijelentik, hogy a beteg nincs közvetlen életveszélyben, amiatt a fertőzés miatt, amellyel a kórházba felvették. Tekintettel azonban a kórkép összetettségére és a felvételkor diagnosztizált súlyos fertőzésre még napokig szükséges a gyógyszeres orvosi kezelés kórházi környezetben. Március közepétől 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10%-ot, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Elég volt, véget vetünk az indokolatlan áremelkedéseknek. Ezzel a címmel tett ki rövid videót Orbán Viktor miniszterelnök a saját közösségi oldalára a februári fogyasztói árak alakulása kapcsán, írja a magyarnemzet.hu. A kormányfő elmondta, az indokolatlan és túlzó áremelések megfékezése esetében tárgyalásokat folytattak az elmúlt napokban a kereskedelmi láncok képviselőivel. Sajnos a kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedelemben, jelezte. Március közepétől 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10%-ot. Az elmúlt időszakban a tojás esetében ez 40%, a vaj és a tejföl esetében pedig több mint 80% volt, emelte ki Orbán Viktor. Lássuk be, ez elfogadhatatlan, jelentette ki. Minden olyan élelmiszer esetében, ahol az árrés elszállt, az árakat csökkenteni kell úgy, hogy a fogyasztói ár maximum 10%-kal haladhatja meg a beszerzési árat. És ezt ellenőrizni is fogjuk, hangsúlyozta Orbán Viktor. Elmondta, ezeket az intézkedéseket március közepén vezetik be, és május végéig tartják hatályban. Akkor felülvizsgáljuk, és ha szükséges, folytatjuk is, mondta Orbán Viktor. A túlzott és indokolatlan áremeléseknek véget fogunk vetni, fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban. Németországban fölismerték, hogy a gazdaság a legfontosabb. A múlt héten bejelentett 500 milliárd eurós infrastrukturális alap létrehozásával Magyarország előnyös helyzetbe kerülhet, jelentette ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Brüsszelben. Az euróövezeti pénzügyminiszterek tanácsa az eurócsoport ülését követően a távirati irodának nyilatkozva Nagy Márton hangsúlyozta. Nem lehet egy országot irányítani, társadalom vagy szociális politikát művelni úgy, hogy a gazdaság lemarad, a versenyképesség legyengül. Azt kell mondani, hogy a gazdaságot meg kell erősíteni, fogalmazott. Közölte, erre jó példa az 500 milliárd eurós infrastrukturális alap létrehozásáról szóló német bejelentés. Ebből rövid távon Magyarország előnyös helyzetben jöhet ki, hiszen Magyarország rendkívül integrálódott a német gazdaságba, emelte ki a miniszter. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az északi tájakon lehet még némi szűrt napsütés. Délutántól nyugat felől határozottabban is csökkenni fog a felhőzet. A Dunántúl északnyugati felét harmadát leszámítva sokfelé lesz esőzápor. Az Alföldön néhol zivatar is lehet. A déli délnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg, de nagyobb bizonytalanság mellett a délkeleti határ közelében viharos széllökés sem kizárt. A hőmérséklet napközben 12 és 19 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket a környezeti nevelés témakörében Szitta Emesével, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja titkárával, valamint Hák Flórával, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensével, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagtársával. Ha tehetik, tartsanak velünk, a szerkesztő Berec Renáta.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel tulajdonképpen folytatjuk a környezeti nevelés témakörét. Üdvözöllek itt a stúdióban titeket.
Köszönjük a meghívást.
Ugye itt a környezeti nevelés okán szót kell ejteni arról is, hogy az év emlőse és év madara mi is lett, és miért is fontos ez, hogy megismerjék ezeket az állatokat a gyerekek?
Igazából ez egy a környezeti nevelésnek egy eszköze, hogy az évfajait kijelöljük közösen a lakossággal, tehát általában be van vonva a lakosság minden élőlény csoport esetében, amikor az évfaját kijelöljük. Az év madara tekintetében például három faj közül lehet választani. 1979 óta szokás ez igazából, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megszavaztatja az év madarát, és három általában rokon faj közül lehet választani. Az idei évben három réce került szavazásra, a nyilfalkú réce, a kanalas réce és a bőjti réce, és a bőjti réce nyerte el a lakosság tetszését leginkább. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert hogyha egy-egy fajt kiemelünk, akkor igazából rákerül a fókusz abban az évben egy kicsit, illetve ami talán még fontosabb, hogy az élőhelyére is, és ugye a récefélék pontosan azért lettek kiemelve ebben az évben, mert a klímaváltozás miatt, meg hát igazából sok-sok összetevő miatt a vizes élőhelyek fontossága az most már nagyon-nagyon hangsúlyozandó, és például ez a récefaj is ilyen vizes, mocsaras élőhelyeken fordul elő, és ezeknek a védelmére nagyon oda kellene figyelnünk, úgyhogy ilyen formára tudjuk vezetni a hétköznapi embert arra, hogy ezekre a dolgokra igenis, hogy nagyon kell figyelni.
Flóra, a gyerekek szempontjából ez miért fontos, hogy ők edukatív jelleggel ugye ezeket a madarakat, állatokat megismerjék?
Hát rákanyarintanám ezt a válaszomat az évemlőse programra. Az évemlősét egyébként nem a lakosság választja, tehát nem szavazás alapján kerül megválasztásra, hanem szakemberek választják meg a vadonleső program koordinálásával. Hát ennek a válasza egyébként nagyon egyszerű, hogy miért a szakemberek választják meg, mert emlősfajunk, őshonos emlősfajunk jóval kevesebb van, mint madár itt nálunk, tehát alaposabban átgondolandó, hogy mi legyen az évnek az emlőse. Idén a magyar szöcskeegérre esett a választás, ami a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság életében, idézőjelben ebben az évben azért is nagyon fontos, mert alfaj szinten a magyar szöcskeegér csak itt él nálunk a borsodi mezőségen az egész világon, tehát óriási felelősségünk van abban, hogy ezt az állományt megőrizzük, mert ha ez az állomány elvész, akkor gyakorlatilag elveszett az utolsó ismert populáció a földszínéről ebből az állatból. Hogy miért fontos ez az év emlőse kezdeményezés? Hát ugye magyar szöcskeegeret ugye a lakosság nagy valószínűséggel nem fog látni. Ugye egy helyen él az egész világon, nagyon távol az emberektől, és hát egyébként ez a böjti récire is valamelyest igaz, mert valójában az igazgatóság területén kevés fészkelő párt ismerünk, nyilván meg lehet figyelni, és vannak olyan madár megfigyelő túrák is, ahol meg lehet figyelni ezt az állatot, viszont tényleg, ahogy Emese is mondta, ez egy eszköz, az, hogy ezek az év fajai kezdeményezések. Az évemlőse kapcsán például gyerekeknek, akár óvodásoknak is meg tudjuk mutatni ennek az állatnak a tulajdonságait, hol élő, mit csinál, milyen szokásai vannak, mit eszik, miért olyan veszélyeztetett. Erre megvannak a módszereink, készült 3D modell, hogy meg tudjuk mutatni a gyerekeknek. Vannak fotóink, amik ugye hitelesen be tudják mutatni ezt az állatot, valamint igen, visszatérve erre megint, hogy az élőhelyének, a védelmének a fontosságát is meg tudjuk nekik mutatni. És még az egy nagyon fontos üzenet, úgy gondolom, hogy a múltkor pont beszélgettünk a természetfilmekről és a fehér cápákról, oroszlános filmekről, stb., de hogy az országon belül is milyen természeti értékeknek ad otthont ez a ország, a Kárpát-medence, úgy a böjti réce fokozottan védett madarunk esetében, mint a magyar szöcskeegér esetében is, és még a magyar szöcskeegér a Life IP Grassland Hú elnevezési projektnek egy zászlós hajófaja, tehát így mi ezért is nagyon örülünk, hogy ő lett az évemlős, ez az állat lett az évemlőse, mert ennek a keretében is sokat foglalkozunk vele, és ebben a pályázatban egyébként a gyerekeknek is tartunk foglalkozásokat.
Hogyan fogadják a gyerekek? Szerintem ők nagyon fogékonyak arra, amikor új állatokat ismerhetnek meg. Szerintem ők nem nagyon találkoztak se a nevével, se a képével ezeknek az állatoknak. Talán a réce egy kicsit közelebb lehet hozzájuk. Azt mondtad, hogy mivel készültök, de hogy ilyenkor ők sokkal aktívabbak?
Én azt gondolom, hogy igen. Nagyon-nagyon sok mindennel meg lehet fogni a gyerekeket. Ez az egyik eszköz a nagyon sok közül. De tényleg nagyon hasznos, mert csak azért is, mert mondjuk akár a récét, akár egy egeret veszünk, tehát annyit tudnak, hogy réce, vagy inkább kacsa, meg egér. És azzal, hogy egy-egy fajt kiemelünk, azzal már is rávilágítunk a biológiai sokféleségre, arra, hogy a természet, hogyha nem járunk nyitott szemmel, meg szerintem, hogyha nincsen mondjuk a gyerekek közelében olyan felnőtt, aki egy kicsit is ért hozzá, akkor ez megmarad ilyen szinten, hogy egér meg kacsa, és hogy ez egyáltalán nem áll közel a valósághoz, úgyhogy nagyon-nagyon jó, hogyha ezzel az ő látókörüket tudjuk bővíteni. Rendkívül fogékonyak a gyerekek, amikor az év madaráról van szó, vagy mondjuk az év két éltője, hüllője is kijelölésre szokott kerülni, akkor az nagyon, hogy mondjam, tehát egy kicsit megkönnyíti a dolgunkat szerintem a környezeti nevelés művelésében, mert hogy úgy adva van a téma igazából, tehát már januárban készítettünk a böjti récéről előadást, ez elérhető, mi bármelyik tanárnak vagy óvónőnek odaadjuk, ezeket le lehet játszani. Az MME nagyon, nagyon klassz kiadványokat szokott készíteni az év madaráról, két éltőjéről, hüllőjéről. Ezek is elérhetőek nálunk, tehát igazából annyit szoktunk kérni, hogy azért jó, hogyha az iskola óvoda tagja az MME-nek, és akkor mi tényleg annyi leporellót adunk, amennyi nekik szükséges, mindig készül matrica, nagyon-nagyon szeretik ezeket is a gyerekek, könyvjelző, én azokat szeretem nagyon, és még esetleg az, hogy tényleg amikor végre egy picit kinyílik a világ onnan, hogy kacsa, odáig, hogy böjti része, vagy kanalas, vagy ilyen farkú, vagy bármi, akkor úgy a részletekbe is bele lehet egy picikét menni. Mert lehetséges, hogyha ott megállunk, hogy tőkés része, és akkor hú de klassz, hogy itt vannak az egerpatakon, akkor úgy meg se figyeli az ember, hogy igen, és akkor a gácsér az miért olyan színes, és a tojó miért nem, és egyáltalán mi a különbség mondjuk két faj között, fel sem merül, mert lehet, hogy nem is tudják, hogy van két faj. Szóval szerintem mélyíti az ismereteiket ez a, ez az eszköz.
Mindenképpen, például a szöcskeegér esetében is, hogy a szöcskeegér, hogy az egy egér, de valójában, mármint, hogy azt hiszik, hogy egy egér, de valójában az rendszertanilag például nem egér, hanem egy ugróegér reknek a rendszertani csoportjába tartozik, és a gyerekek egyébként nagyon fogékonyak erre, mikor valami mélyebb ismeretet elmesélünk nekik mondjuk egy-egy állatról. Tehát mindenképpen pozitívak a visszajelzések ezzel kapcsolatban.
Hát most, hogyha ebben belegondolunk egy kicsit mélyebben, akkor lehet, hogy közvetett módon a szülőket is oktatjátok.
Pont ezt szerettem volna hozzáfűzni, hogy nem tudom, nem irigylem annyira Flórát ebben az évben, mert szerintem hetente 5 bejelentést fog kapni, hogy szöcskeegér van a padláson, meg a pincében, vagy nem tudom hol, konyhaszekrényben, mert hogy ugye ez most már azért eléggé köztudott, hogy a magyar szöcskeegér lett az év emlőse, és akkor ugye így, hogy rákerült a fókusz, hát egér, láttak róla képet, és akkor jönnek a nagy felfedezések, igen. Hogy hát nem csak ott él a Borsodi mezőségen, mert hát itt is egerbaktána, nem tudom,
igen.
A Sőt utca 3 szám alatt. Igen. És akkor ezáltal ugye folyamatosan kommunikálni kell a felnőttekkel is, hogy hát nem úgy van az, hanem ez egy sokkal speciálisabb faj, és akkor ezáltal úgymond ők is egy kicsit mélyíthetik a tudásukat, és hogyha a szülők megkapják ezeket az információkat, akkor talán a gyermekeiknek is úgy tudják továbbadni, ahogy az valójában van. Én ezt tapasztalom, van egy ilyen kis túra közösségem, vagy inkább ilyen természetbarát közösségnek nevezném, a Hangyaleső, és ott családokkal szoktunk kirándulni, és az anyukákkal, apukákkal beszélgetve azt látom, hogy még inkább el lehet érni a gyerekeket, mert onnantól kezdve, hogy már édesanyától is azt hallják, hogy nem tudom, de most nagyon sok példát lehetne mondani, tehát valami valós információt a természetről, akkor még inkább ugye magukévá teszik a gyerekek is ezt a tudást, és aztán tudják kamatoztatni a későbbiekben.
De akkor ez a láncolat működik, ha jól látom, tehát hogy a szülők ugyanúgy elérhetőek ezáltal.
Igen, tehát valójában ugye tényleg a pirókegeret szokták összekeverni a szöcskeegérrel, mert van rajta egy ilyen fekete csík, egyszerűen fogalmazva a hátán, de ha így nézzük, ez egy pozitív visszacsatolás végül is, hogy ilyen sok helyre eljutott a hír, mert igen, hogyha mi hivatalos úton kapunk meg egy ilyen bejelentést, akkor az iktatva lesz a rendszerben, és meg kell néznünk, meg kell válaszolnunk, hogy nem erről a magyar szöcskeegérről van szó, de hát nem nagy valószínűséggel lehet róla szó, hiszen elvett téli álmot alszik március végéig. Tehát igen, ahogy nézzük, ez is egy visszacsatolás.
És egyébként, ha már évemlőse és évmadara, mit lehet róluk tudni, milyen az értékük, az eszmei értékük például?
Hát a magyar szöcskeegér egy globálisan veszélyeztetett faj, azon okokból, amiket eddig felsoroltunk, neki a pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 1 millió forint. Tehát igen, ez leírja azt, hogy mennyire veszélyeztetett.
A böjti réce is fokozottan védett, 100 000 forint a természetvédelmi értéke. És tényleg azt gondolom, hogy elsősorban a védetről fokozott védett státuszra való emelése az élőhelyének a veszélyeztetettsége miatt volt indokolt. Ő is távol van most tőlünk, tehát nem lehet látni, mert vonulómadár, úgyhogy majd a böjti szelekkel érkezik, ezt szokták mondani, tehát ez a március vége, április eleje, amikortól szerencsénk lesz hozzá. Ha minden igaz, akkor lesz is olyan programunk, ilyen madár megfigyelő sétánk, ahol szerintem találkozhatunk vele, mert korábban volt hirdetve is a helyi csoportnak a honlapján a pacsirtanéző túra, ami sajnos betegség miatt elmaradt, és áprilisban lesz majd ennek az időpontja, amikor már hát ha Böjti Récével is találkozhatunk. You down. You
you're out of bounds. Take a deep breath, come with me and look up to the sky. Something seems out of place. You gotta slow down to see the race. Take a deep breath and go with me and look up to the sky.
Ha már elcsúsztunk a programok területére, milyen tematikus programmal készültök még ezeknek az állatoknak a kapcsán?
A Szöcske-Eger kapcsán a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság is és a partner szervezetek is az egész évben készülnek programokkal. Ha valamilyen kitelepülésen részt veszünk, már ebben az évben is voltak kitelepüléseink, akkor ott ezt az állatot is képviseljük különböző játékok formájában, vagy egy ilyen kis totó formájában. Egyébként ez is nagyon érdekes, hogy ugye készülünk ilyenkor olyan játékokkal, ami a kicsiknek való, olyanokkal, amik a felnőtteknek való, és sok felnőtt simán leül, és ott sokáig elmolyol azzal, hogy kitöltsön egy ilyen totót, tehát ez is nagyon érdekes. A Szöcske-Eger kapcsán volt már egy nyitó rendezvény, amivel sokat foglalkoztunk itt. Ez egy kicsit inkább szakmai volt, mert a projektpartnereket és a Nemzeti Park Igazgatóság kollégáit, valamint az Agrárminisztériumnak a kollégáit láttuk vendégül, de erről is ment visszacsatolás a sajtóba pont emiatt, a cél miatt is, hogy ezt az állatot minél többen megismerhessék az emberek. Emellett a mezőségi iskoláknak szerveznek majd a kolléganők ilyen vetélkedőt. Volt az ezelőtt években a hiúzugrás, amikor a hiúz volt az évemlőse, most információim szerint sziciszta szökkenés lesz ennek a nememet latinul, sziciszta trizónának hívják ezt az állatot. Emellett lesz előadás is a fajról, majd ezt évvégére tervezzük, valamint a csatornáinkon, tehát a digitális csatornákon, közösségi oldal, stb. Az egész évben szeretnénk minél több információt erről a fajról adni, videók formájában, kis videók formájában, fotók formájában, tehát sok minden tervben van.
A Böjti Réce kapcsán is, hát elsősorban, amit mondtam, ezek a madár megfigyelő séták jöhetnek szóba, amikor vannak ilyen tematikus programjaink, fülemülék éjszakája, aztán európai madár megfigyelő napok, akkor a madarak és fák napja, tehát sok olyan alkalom van az évben, amikor mondjuk megvan az apropó, hogy miért szervezzünk egy ilyet, illetve ezekkel egybekötve is, például madár megfigyelő napok kapcsán azért sokan láthatnak még talán Böjti Récét, És ugye az előadás, amit elkészítettünk, az tényleg minden intézmény számára is elérhető, illetve néhány helyre mi is el tudunk jutni, hogy előadjuk, és talán azt lehet mondani, hogy óvodások szintjére is át tudjuk ezt konvertálni, mert nem tudom, én személy szerint nem szeretek, sőt soha nem is vállaltam, hogy PPT-t tartsak mondjuk egy óvodás csoportnak, viszont hát vannak olyan szemléltető anyagaink, akár papír alapon, akár mondjuk magának a madárnak a tollai, vagy gondolom, hogy hozzájuthatunk csontokhoz, koponyához, ehhez ahhoz, hogy meg tudjuk mutatni az óvodásoknak is. Akkor a hangok szoktak még érdekesek lenni számukra, ezek is elérhetőek.
Hát igen, most egyre több madárnak a hangját hallhatjuk, már a város szerte is, és szerintem egyre többen gondolják úgy, hogy kimennének a természetbe. Most egy kicsit elromlik az idő, de azért bízunk benne, hogy jön a tavasz. Talán amiatt is fontos, hogy ők a természetvédelemmel, a környezetvédelemmel foglalkozzanak, hiszen nem csak erre a két állatra kell odafigyelni, hanem hogy egyébként is nagyon sok mindenre kell figyelni.
Igen. Egyébként a hangokról jutott még eszembe, hogy legutóbb, mikor pont voltam egy óvodába, akkor tartottam foglalkozást, és csak ilyen kis kiegészítésként vittem el három madárhangot, emlékszem, ilyen téli, hogy szincinege, meg csúszka, meg nem tudom, mi volt a harmadik, és tényleg annyira érdekes most, csak így eszembe jutott, hogy annyira megfogja a gyerekeket ez, hogy de még mutassak, még mutassak, és akkor már a rétisasnak a kapfogásától kezdve már mindenféle madárhangot megmutattam nekik, de tényleg, tehát az óvodások nagyon hálás feladat foglalkozni, nem csak velük nyilván, csak hogy nekik tényleg egy kicsit olyan tisztultabban kell a témákról beszélni, viszont nagyon hálás, mert nagyon fogékonyak rá. És hát igen, arra, hogy a természetben, hát mire kéne odafigyelni, annyi minden van a természetben, tehát hogy mit csináljunk mondjuk hétvégén, vagy a szabadidőnkben, családos, túl, egyedül, hát ami talán a legfontosabb az, hogy menjünk ki, legyünk kint. Ezt annyi tanulmány, kutatás, meg a józanész is alátámasztja, hogy a szabadban töltött óráknak a száma, a szabadban töltött időszáma nagyon-nagyon fontos. És tényleg a természetben annyi mindent meg lehet figyelni, hogyha nyitott szemmel jár az ember, hogyha nem ijed meg az első hangyától, ami szembe jön vele, tehát azért nyugodtan ki lehet menni a természetben, és ott nagyon-nagyon sok csodát meg lehet figyelni, és ahogy itt van a tavasz, valóban egyre több minden elénk jöhet, a virágoktól kezdve a madarakon át, a madárdalig. Tehát igen, menjünk ki.
Igen, csak közben ne szemeteljünk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ne ártsunk a természetnek, tehát a virágokat sem feltétlenül kell leszedni, hogyha ha már ott vagyunk kint.
Így van, jobb, hogyha nem szedjük le őket, csak megcsodáljuk, lefényképezzük esetleg. A gyerekek nagyon szeretnek szagolgatni, tehát én ezeket annyira szeretem, ezeket az érzékszervi játékokat kint is, vagy a csoportszobában is, amikor mondjuk bekötött szemmel megtapintunk dolgokat, akkor most pont csináltam olyat, hogy ezután rajzold le, és akkor na, mennyire áll közel a valósághoz az, amit utána látsz, meg az, amit tapintottál, akkor tényleg a szaglás, a hallás bevonása szerintem. Tehát például egy-egy játszótér, ugye mindig az van, hogy jaj, legyen játszótér, meg ilyen-olyan beruházások, hogy modernizáljuk ezeket. Én azt tapasztaltam, amikor óvodában is dolgoztam, hogy a gyerekek a bokorsor mögött játszottak, falevelek voltak a múzeumbelépők, bodobácsok, a kiállítási tárgyak, meg rendkívül kreatívan megoldották. Ez mindenféle mesterséges tárgy nélkül, hogy elfoglalják magukat, a természet adta eszköztárral. Tehát nagyon tényleg, ahogy Flóra mondta, úgy letisztultabban kell ezekhez a dolgokhoz viszonyulni, amikor kicsikkel foglalkozunk. Mondjuk meggyőződésem, hogy amikor felnőttekkel, akkor is, mert akkor egy kicsit őket is hogy vissza lehet téríteni a természetes valósághoz, meg egy kicsit megnyugtatni, meg egy kicsit úgy fókuszba hozni, hogy ne legyen az, hogy tényleg az ember figyelme a sok-sok mesterséges és mindenféle színes, szagos információtól úgy szerte csúszik. Tehát a természetnek az egyszerűsége az mindenféleképpen egy nagyon-nagyon pozitív táplálék, és Egerben, illetve a környéken szerintem nagyon szerencsések vagyunk. Tehát a szélrózsa bármely irányába elindulhatunk, és találunk valami nagyon szép helyet, de hogy nem messze, hát 5 kilométerre mondjuk, hát vagy 2,
meg akkor egy párat, hogy hova érdemes elvinni a gyereket, hogy a friss levegőn elfáradjon.
Mi például tegnap a csoportommal Síkfőkúton voltunk, és pont mondták a szülők is, hogy egyedül is ki fognak menni, mert hogy látják, hogy ez egy nagyon-nagyon közeli, és egyszerű, és könnyen járható terep. A Cserestetőt közelítettük, meg utána lementünk az Attila forráshoz, utána ki a Síkfőkúti tóhoz, ott egy kis játszóterezés, és akkor utána mindenki szépen ment haza. Szerintem ez, nem tudom, 3 kilométer nagyjából, tehát nem sok, de lehet nyilván bővíteni. Vannak jól kijelölt turistautak, amiket nagyon szépen karban tartanak, ahogy, hát akiket én ismerek, a Kaptárkő Egyesület, aki ezzel foglalkozik, de biztosan mások is, nem tudom, de lényeg az, hogy azért jól láthatóan vannak ezek megfestve, elérhetőek a térképek, el lehet indulni bátran, szerintem kisebb-nagyobb körökre a gyerekekkel, és általában a gyerekek jól is bírják a strapát. Tehát, hogyha a figyelmük nem azon van, hogy jaj, menni kell, akkor nem, apának a nyakában fogják végig nem sétálni ezt a túrát, hanem úgy, hogy megfigyelnek mindent. Mi azért is szoktunk keveset menni, mert minden odunál, meg minden
falevélnél,
meg mindenhol megállunk, és akkor megnézzük együtt azt, ami őket érdekli, és minden érdekli őket.
Igen, a Hevesi Füvespuszták Tájvédelmi Körzetnek a része a Kerecsendi Berekerdő, a gyerekeimmel meseerdőnek hívjuk. Tavasszal nagyon felhívnám rá az embereknek a figyelmét, mert gyönyörű, tehát a odvaskeltikékből egy ilyen virágszőnyeg van ott az erdőben, ami tényleg nagyon-nagyon szép, nem nehéz túra egyáltalán. Egyébként nagyon könnyen megközelíthető ez a Kerecsendi Berekerdő, a 3-as útról kell lekanyarodni, Kerecsend és Kápolna között van ott egy kis megállóhely az autóknak. Tanösvény is van rajta, ami bemutatja a megfigyelhető állatvilágot, növényvilágot, tehát hogy ebben is jobban rávilágít esetleg azok számára, akik annyira nem ismerik azokat az állat- és növényfajokat, amiket látnak. A fászszárúak közül a tölgy az, ami dominál, már az is egy ilyen nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon jó érzetet ad az embernek, mikor ott sétál. Nyilván behallatszik a főútnak a zaja, tehát ezt muszáj vagyok kiemelni, hogy azért nem egy teljesen természetközeli és elszigetelt területről van szó, de tényleg nagyon szép és nagyon látványos. Ilyenkor tavasszal, áprilisban mi is minden évben el szoktunk oda látogatni. Nekem most ez az, ami leginkább az eszembe jutott, mert hogyha tavasz és család, akkor oda minden tavasszal szeretnék elmenni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és tippeket adtatok. Szerintem valahonnan innen fogjuk majd folytatni, és lehet, hogy még arról is beszélünk, hogy hogyan érdemes elindulni, kirándulni. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Mai műsorunkban a környezeti nevelés témakörében beszélgettünk Szitta Emesével, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja titkárával, valamint Hák Flórával, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt. Búcsúzom a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Ferenc pápa homíliája az önkéntesek szentmiséjén. Jézus erőt ad a kísértések kivédéséhez. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imája. Szükségünk van a gyengétség csodájára. A pápai ház szónokának első emlékedése vasárnap este. Fedezzük fel az örök élet mára elfeledett örömteli ígéretét. Ferenc pápa homíliája az önkéntesek szentmiséjén. Jézus erőt ad a kísértések kivédéséhez. 30 ezer önkéntes zarándok jelenlétében tartottak meg vasárnap délelőtt a Szent Péter téren a Szent Év 5. nagy jubileumi eseményét, amelynek csúcspontjaként Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa mutatott be szentmisét, és olvasta fel Ferenc pápa homíliáját. A Krisztus pusztai megkísértéséről szóló evangéliumról emlékedve a Szent Atya megállapította: az ember élet Isten fia nem csak példát ad nekünk a gonosz elleni küzdelemben, sokkal többet tesz, erőt ad nekünk, hogy ellenálljunk a gonosz támadásainak, és hogy kitartsunk vele az úton. Jézust a lélek veteti a pusztába, kezdődött Ferenc pápa homíliája. Nagybőti útunk minden évben azzal indul, hogy követjük az Urat ebben a térben, amelyen ő áthalad és átalakítja azt a mi számunkra. Amikor Jézus belép a pusztába, ott tényleg döntő változás történik. A csend helye a hallgatás világává alakul át. Próbatételnek kitett hallgatás ez, mert két teljesen ellentétes hang közül kell választani, hogy mi kire is hallgatunk. Az evangélium azzal, hogy ezt a feladatot javasolja nekünk, azt tanúsítja, hogy Jézus útja az engedelmesség tettével kezdődik. A Szentlélek, Isten saját ereje vezeti őt oda, ahol semmi jó nem terem a földből, és eső sem hull az égből. A pusztában az ember megtapasztalja saját anyagi és szellemi ínségét, hogy rászorul a kenyérre és a szóra, olvasta a pápa beszédét Cserny bíboros. Jézus is, aki valóságos ember, megéhezik, és 40 napon át megkísérti őt egy olyan szó, amely semmiképpen sem a Szentlélektől való, hanem a gonosztól, az ördögtől származik. Éppen csak belép a 40 napos nagybőjbe, gondolkodjunk el azon, hogy mi is kísértés szenvedünk, de nem vagyunk egyedül. Velünk van Jézus, aki utat nyit nekünk a pusztán keresztül. Az ember élet Isten fia azonban nem csak példát ad nekünk a gonosz elleni küzdelemben. Sokkal többet tesz. Erőt ad nekünk, hogy ellenálljunk a gonosz támadásainak, és hogy kitartsunk vele az úton. Tekintsük most tehát Jézus kísértésének és a mi kísértéseinknek is három jellemző vonására, amelyek a kezdet, az eljárásmód és a végeredmény. Ennek a kettős tapasztalatnak az összehasonlításával támpontot találunk megtérésünk útjához, ajánlotta a pápa beszéde. Először is Jézus már kísértése kezdetén akarja azt. Az Úr nem bátorságot fitogtatva megy a pusztába, hogy megmutassa, ő milyen erős, hanem azért, mert az Atya lelke iránti gyermeki engedelmességből teszi, akinek irányítására készséggel válaszol. Ezzel szemben mi úgy szenvedjük el megkísértéseinket. A gonosz elébe megy a szabadságunknak, bensőleg rontja meg azt, mint egy belső árnyék és állandó csapda. Miközben arra kérjük Istent, hogy ne hagyjon el minket a kísértésben, emlékezzünk arra, hogy ő már meghallgatta ezt a kérést Jézuson a megtestesült igén keresztül, hogy mindig velünk maradjon. Az Úr közel van hozzánk, és gondoskodik rólunk, főként a megpróbáltatás és a gyanakvás helyén, vagyis amikor a kísértő felemeli a hangját. Ő a hazugság atya. Romlott és megrontásra indító, mert jó lehet ismeri Isten szavát, de nem fogja fel azt. Ellenkezőleg elferdíti azt, ahogy Ádám korában az Édenkertben tette, úgy jár el most az új Ádámmal Jézusra szemben is a pusztában. Ragadjuk meg itt ezt az egyedülálló módot,
singulári módo,
ahogyan Krisztus megkísértetik, éppen az Istennel, az Atyával való kapcsolatában, szól a homilia második pontja. Az ördög az, aki elválaszt, aki elkülönít, még Jézus az, aki egyesíti Istent és az embert, mert ő a közvetítő. Romlottságában az ördög ezt a köteléket akarja lerombolni azzal, hogy kiváltságosnak tünteti fel Jézust. Ha te vagy az Isten fia, mondd, hogy ez a kő váljék kenyérré. Utána pedig, ha te vagy az Isten fia, vesd le magad a templom csúcsáról. Ezekkel a kísértésekkel szemben Jézus, az Isten fia, eldönti, hogy ő milyen módon fiú. Az őt vezető lélekben az ő választása megmutatja, hogyan akarja megélni az atyával való gyermeki kapcsolatát. Az Úr tehát így dönt. Kapcsolata egyedülálló és kizárólagos kapcsolat Istennel, akinek ő az egyszülött fia, ami olyan kapcsolat lesz, amely mindenkit bevon anélkül, hogy bárkit is kizárna. Az atyával való kapcsolat az az ajándék, amelyet Jézus megoszt a világgal a mi üdvösségünkért. Az tehát nem egy féltékeny kincs, amihez ragaszkodnia kellene, amellyel dicsekednie kellene, hogy sikert arasson és követőket vonzon, emelte ki a Szentatya beszéde. Mi is kísértésnek vagyunk kitéve az Isten kapcsolatunkban, de éppen ellenkezőleg. Az ördög ugyanis azt suttogja a fülünkbe, hogy Isten valójában nem is atyánk, mert hogy valójában elhagyott minket. A sátán arról akar meggyőzni bennünket, hogy az éhezőknek nincs kenyere, legkevésbé sem a kövekből, és angyalok sem jönnek segítségünkre a balsorsban. Ha úgy esik, akkor a világ gonosz hatalmak kezében van, akik számításai gőgével és háború erőszakosságával tiporják ki a népeket. Miközben az ördög azt akarja elhitetni velünk, hogy az Úr távol van tőlünk, kétségbesésre nyitva bennünket, Isten még közelebb jön hozzánk, életét adva a világ megváltásáért. És végül a harmadik szempont a kísértések eredménye. Folytatta Cserny bíboros a pápa beszédét. Jézus, Isten fölkentje, legyőzi a gonoszt. Elveti az ördögöt, aki mindazonáltal visszatér, hogy megkísértse őt meghatározott időben. Így szól az evangélium, és erre emlékezünk majd, amikor a Golgotán ismét halljuk a szavát, ahogy Jézustól kérdezi, ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről. A pusztában a kísértő vereséget szenved, de Krisztus győzelme még nem végleges. Ez majd a halál és a feltámadás húsvétjában valósul meg. Miközben a hit központi misztériumának megünneplésére készülünk, felismerjük, hogy a mi próbánk kimenetele másféle. A kísértéssel szembesülve néha elbukunk, mert mindnyájan bűnösök vagyunk. A vereség azonban nem végleges, mert Isten minden bukásból felemel bennünket megbocsátásával, amely végtelenül nagy az ő szeretetében. Próbatételünk tehát nem végződik kudarccal, mert Krisztusban megváltást nyertünk a gonosztól. Vele együtt haladunk át a pusztán, ahol azonban nincs számunkra előre kijelölt út, ám Jézus maga nyitja meg számunkra a szabadulás és a megváltás új útját. Azáltal, hogy hittel követjük az Urat, kóborlóból zarándokká válunk. Kedves testvéreim, arra hívlak benneteket, szól a pápa homiliája, hogy így kezdjük meg nagybőti útunkat. És mivel hosszú az út, ezért szükségünk van arra a jó akaratra, amelyet a Szentlélek mindig megtart. Éppen ezért örömmel köszöntöm azokat az önkénteseket, akik ma Rómában vannak jubileumi zarándoklatukon. Köszönöm szépen, kedves testvéreim, mert Jézus példája után úgy szolgáljátok fele barátaitokat, hogy nem vártok viszont szolgálatot fele barátaitoktól. A szegénység és a magány pusztáiban az önzetlen szolgálat sok apró gesztusa egy új emberség csíráit virágoztatja ki, azt a kertet, amelyet Isten megálmodott és továbbra is megálmodik mindannyiunk számára. Zárult Ferenc pápa homíliája az önkéntesek világának vasárnapi jubileumi szentmiséjén, amelyet Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa olvasott fel. Ferenc pápa úrangyala imája, szükségünk van a gyengédség csodájára. Közé tették Ferenc pápa nagybőt első vasárnapjára írt úrangyala imádságát, amelyben elismeréssel szól az önkéntesek munkájáról, akik nem követik a piac logikáját, hanem az ingyenességről, a szolidaritásról és a rászorulóknak nyújtott segítségről tesznek tanúságot. Megköszönte az őt gondozó orvosok és ápolók közelségét, végül pedig a békéjét imádkozott. Múlt héten Hambazó Szerdával megkezdtük a nagybőtöt, a 40 napos bűnbánati utat, amely a szívünk megtérésére hív, és a húsvét öröméhez vezet minket. Törekedjünk arra, hogy ez az időszak a megtisztulás és a lelki megújulás időszaka legyen, a hitben, reményben és szeretetben való növekedés útja. Kezdődik a Szent Atya úrangyala előtti beszéde. Ma délelőtt a Szent Péter téren szentmisét mutattak be az önkéntesek világának jubileuma keretében. Társadalmainkban, amelyek túlságosan is alá vannak vetve a piac logikájának, továbbá az önérdek és a nyereségvált kritériumának, az önkéntesség a profétaság és a reménység jele, mert tanúságot tesz az ingyenesség, a szolidaritás és a leginkább rászorulók iránti szolgálat elsőbségéről. A Szent Atya köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik e téren elkötelezik magukat, köszöni, hogy felajánlják idejüket és képességeiket, köszöni a közelséget, a gyengédséget, amellyel másokkal törődnek, reményt ébresztve bennük. Hosszabb kórházi tartózkodása során ő is megtapasztalta a szolgálat figyelmességét és a gondoskodás gyengédségét, különösen az orvosok és az egészségügyi dolgozók részéről, akiknek mindezt a pápa szívből megköszöni. Miközben a kórházban tartózkodik, arra sok emberre gondol, akik különféle módon közel vannak a betegekhez, és így számukra az Úr jelenlétének a jelei. Szükségünk van erre a gyengédség csodáira, amely elkíséri a megpróbáltatásban lévőket, és egy kis fényt hoz nekik a fájdalom éjszakájában. A Szent Atya köszönetet mond mindazoknak, akik az imájuk révén mutatják meg neki közelségüket, amit ő szívből megköszön mindenkinek, és ő is imádkozik értük. Lelkileg egyesül azokkal, akik a következő napokban részt vesznek a római kúria lelki gyakorlatain. Végül a béke ajándékát kérte továbbra is a meggyötött Ukrajna, Palesztína, Izrael, Libanon, Myanmar, Szudán és a Kongói Demokratikus Köztársaság országainak. A pápa aggodalommal értesült az erőszak újrakezdéséről Szíria egyes területein, de reméli, hogy az végleg megszűnik, a társadalom minden etnikai és vallási összetevőjének, főként a polgári lakosság jogainak teljes tiszteletben tartásával. Végül mindenki Szűz Mária anyai közben járására bízott. A pápai ház szónokának első nagybőti elmélkedése. Fedezzük fel az örök élet mára elfeledett örömteli ígéretét. Március 9-én vasárnap kora este kezdődött a vatikáni 6. pál aulában a római kúria nagybőti lelkögyakorlata, amelyet Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka vezet idén az örök élet reménye címmel. Ferenc pápa, noha a Gemelli klinikán ápolják, lelkiekben követi közvetlen munkatársainak lelki gyakorlatát. Az egyház hite, amely Krisztus feltámadásán alapszik, mindig is a halálon túli élet reményét kínálta a világnak. Idővel azonban ez az ígéret elmosódott, és a kérdés mára nem is az, hogy elbitatják azt, hanem inkább az, hogy figyelmen kívül hagyják. Ezzel a közömbösséggel szemben a hívők arra kapnak meghívást, hogy újra felfedezzék az örök élet értékét és szépségét, és hogy visszaadják nekik annak hiteles értelmét. Ez a feladat még sürgetőbb ebben a jubileumi szentében és a Szent Atya által átélt mély szenvedés pillanatában. Az örök életről szóló lelki gyakorlatok útja a keresztény kinyilatkoztatásban találja meg az alapját. A kapucinus sónok azzal kezdte beszédét, hogy néhány összefoglaló megfogalmazás merített a katolikus egyház katekizmusából, amely a teológiai gondolkodás közérthető szintézisét kínálja. A katekizmus a halált nem végként, hanem az örök életbe való átmenetként mutatja be a Krisztussal való közösség jegyében. Ez a felfogás a rómaiakhoz írt levélben gyökerezik, ahol Szent Pál kijelenti, hogy a keresztség által egyesülünk Krisztus halálával és feltámadásával, és így jutunk új élethez. A katekizmus szerint a halál az a pillanat, amikor az ítélet megszületik, amely értékeli Isten kegyelmének elfogadását vagy elutasítását. Az üdvösség azonban nem csak azok számára van fenntartva, akik hivatalosan is megismerték Krisztust. A II. Vatikáni zsinat elismeri, hogy azok, akik lelkiismeretüket követve őszintén keresik Istent, hozzáférhetnek az örök élethez. A katekizmus hangsúlyozza, hogy a végső ítélet nem pusztán a külső cselekedeteken, hanem a megélt szereteten alapul, keresztes Szent János gondolata nyomán, az élet estéjén a szeretet alapján ítélnek meg minket. Az ember végső sorsa három lehetőségre oszlik. Paradicsom, örök kárhozat és végső megtisztulás. A paradicsom az emberi lény teljes megvalósulását jelenti, a Krisztussal való örök közösséget, amelyben minden ember megtalálja igazi identitását. A pokol viszont az Istentől való végső elválasztásként van leírva, de az egyház soha nem állította biztosan, hogy bárki is arra lenne kárhoztatva. A purgatóriumot végül úgy tekintik, mint egy megtisztulási folyamatot azok számára, akik bár Isten kegyelmében részesülnek, még nem állnak készen a mennyországra. És talán éppen ebben az utolsó sorsban találjuk meg a keresztény kinyilatkoztatás eredetiségét. A megtisztulás utolsó pillanatának lehetősége az alkalom arra, hogy végleg megbékéljünk Isten végtelen szeretetével. Az egyháznak az élet örökké valóságára való elmélkedése nem arra szolgál, hogy félelmet keltsön, hanem arra, hogy reményt tápláljon, hangsúlyozva, hogy sorsunk attól a szabadságtól függ, amellyel a szeretetben való életet választjuk. Az igazi megtisztulás nem abban áll, hogy tökéletesek legyünk, hanem abban, hogy Isten szeretetének fényében teljesen elfogadjuk önmagunkat, legyőzve azt az illúziót, hogy másnak kell lennünk ahhoz, hogy megérdemeljük az üdvösséget. Gyakran megszállottjai vagyunk annak, hangsúlyozza a pápa Jéhán szónoka, hogy tökéletesnek kell lennünk, pedig az evangélium azt tanítja, hogy az igazi tökéletlenség nem a törékenység, hanem a szeretet hiánya. A purgatóriumot úgy tekinthetjük, mint az utolsó esélyt arra, hogy megszabaduljunk attól a félelemtől, hogy nem vagyunk elégségesek arra, hanem hogy derűs nyugalommal fogadjuk azt, amik vagyunk, és azt a másokkal való kapcsolat és közösség helyévé tegyük. A tisztító tűz úgy is felfogható, mint az a pillanat, amikor végre felhagyunk azzal, hogy Istennek akarjunk valamit bizonyítani, és egyszerűen hagyjuk, hogy szeressenek. Az örökké valóság tehát nem csupán egy jövőbeli jutalom, hanem olyan valóság, amely itt kezdődik, amennyiben megtanulunk szeretetben és Krisztussal való közösségben élni. Végső soron a sorsunk nem félelemmel, hanem reménnyel van megírva. A halál nem vereség, hanem az a pillanat, amikor végre meglátjuk Isten arcát és felfedezzük, hogy a vég csak a kezdet volt. Tanította Roberto Pasolini kapucinus atya a római kúriának adott első emlékedésében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse. Kalács, keddi kalács. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugározta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak nekem. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik fiókból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő. Az asztalkendőből kibukkant szép sárga fénnyel, itt vagyok. Nagy árnyékok, fekete gondok, még várjatok, maradjatok. Igénytelen polgárkalács volt, olyan egyszerű, mint falum, és mégis úgy megnőtt azóta, mint úrvacsora szimbólum. Száguldó évek távolából megérzem néha jó szagát, a tűzhely tájáról elindul, s betölt szívet, betölt szobát, lelki kenyér ínség időkben, verőfényes vigasztalás. Pedig tudom, a keze föld már, és nincsen több keddi kalács.
Áprili Lajos Kalács, keddi kalács című versét a szerző előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben jelentkezett az Erdélyi Lapokban verseivel, de tanára Kovács Dezső író megrótta a modern hangja miatt, s erre a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói álneve is kedves hónapjának nevéből származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az ott egybegyűltek megbízásából az 1928-ban induló Erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43-ban, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el.
A nap imája.
Üdvözlégy Jézus Krisztusomnak, Uramnak és megváltómnak legszentebb és valóságos teste, aki Szűz Máriától, a legtisztább szűztől születtél, akit érettünk ártatlanul megkínoztak, s a keresztfán égi atyádnak feláldoztak. Üdvözlégy drága igaz vér, amely az én Uram szent sebéből ömlöttél ki. Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a kenyér és bor színe alatt, táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak. Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron könyörültél. Hatalmas kegyelmedbe ajánlom életemet, lelkemet, testemet, becsületemet és minden javamat. Oltalmazz engem és minden szerettemet, minden embertársamat a gonosztól, kártól és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet éljünk. Vigasztald a szegény lelkeket szenvedéseikben, és örvendeztesd meg őket örök világosságoddal. és engedd, hogy szent szenvedésed ereje által minden bűnös megtisztuljon, elnyerje kegyelmedet, és eljusson országodba az örök boldogságra.